Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt levelének első részéből, az első rész 3. versétől a 14. versig terjedő igeszakaszból.
Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban, aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratjának jó kedve szerint, kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket ama szerelmesben, akiben valami váltságunk az ő vére által, a bűnöknek bocsánata, az ő kegyelmének gazdagsága szerint, melyet nagy bőséggel közlött velünk minden bölcsességgel és értelemmel, megismertetvén velünk az ő akaratjának titkát, az ő jókedve szerint, amelyet eleve elrendelt magában, az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkezt magának mindeneket a Krisztusban, mindamelyek a mennyekben vannak, mindamelyek a földön vannak. Ő benne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik, hogy legyünk mi magasztalására az ő dicsőségének, akik előre reménykedtünk a Krisztusban, akiben ti is, minek utána hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama szent lelkével, aki záloga a mi örökségünknek, Isten tulajdon népének megváltására, az ő dicsőségének magasztalására.
Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy sok gyümölcsöt teremjünk az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek testvéreim, emeljük szívünket Istenhez, és imádkozzunk együtt eképpen. Valóban áldunk és magasztalunk téged, mennyei atyánk, a te jóságodért, a te kegyelmedért. Köszönjük neked, hogy te elküldted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy az ő érdeméért lehet örök életünk és bűnbocsánatunk. Köszönjük neked, hogy velünk vagy életünk minden napján. Még ha mi pillanatnyilag nem is látunk, nem is érzékelünk téged, köszönjük, hogy te ott vagy láthatatlanul is. Köszönjük neked, hogy így voltál velünk az elmúlt héten. Köszönjük a meghallgatott imádságokat. Köszönjük a szabadulásokat, a gyógyulásokat. Köszönjük neked mindazokat, akiket mellénk adtál, családtagjainkat, szeretteinket, barátainkat, akiknek a támogatását megkaphattuk és megkaphatjuk nap mint nap. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy rajtuk keresztül is szeretsz. Köszönjük neked, atyánk, az új napot, a napsütést, a jó időt. Köszönjük neked azt, hogy te nem csak fizikális világosságot, hanem lelki világosságot is akarsz nekünk adni. Te látod, mennyei atyánk, a mi szívünket, hogy talán sötétség, talán félelem, talán kétségek, talán rendezetlen bűnök vannak benne. Azért imádkozunk, hogy te teremts ott rendet a rendezetlenségben. Te add, hogy tudjuk kitakarítani az életünkből mindazt, ami nem odavaló, ami nem téged dicsőít. Kérünk azért, hogy a te szent lelked világosságával árazd el a mi életünket. Add, hogy tisztán lássunk téged, hogy ne valami homályos, hamis istenképet kövessünk, ne valamilyen magunk választotta istentiszteletet gyakoroljunk, hanem ismerjük meg téged úgy, amint vagy, és úgy dicsőítsünk téged, ahogy az neked kedves. Kérünk azért, hogy te csendesítsd le most a szívünket, hogy egyedül rád tudjunk figyelni, és imádkozunk azért, hogy az istentiszteletünk majd a templomból kimenve is folytatódjon, hogy mindazt, amit megértettünk a te igédből, azt tudjuk megélni a hétköznapokban. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Istenünk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az előfelolvasott igeszakasz összefüggésében, Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt levelének első részéből, az első rész 10. verséből eképpen. Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek a földön vannak. Kedves testvéreim, bár az efézusi levél első részét a predestinációról szóló reformátori tanítás locus classicusaként, klasszikus igehelyeként szokták megnevezni, én mégsem erről a tanításról szeretnék szólni, hanem a felolvasott 10. versről, ami már néhány hete megszólított, és tanár kollégák már hallhattak róla egy tanári bibliaórát is a Jókaiban, bár az csak a rövidített verzió volt. Úgy gondolom, hogy ebben az egyetlen igeversben annyi üzenet van, hogy megéri, hogy egy kicsit bővebben átbeszéljük és kifejtsük. Minden szó ebben a versben úgy gondolom, hogy hangsúlyos. Isten az idők teljességének rendjére nézve ismét egybeszerkeszt Krisztusban mindent magának. Az első az, hogy az idők, az idő. Anyagias világunk quintesszenciája fogalmazódik meg abban a szólásban, amit mindnyájan ismerünk, az idő pénz. Azaz az idő múlásával valamit termelned kell, vagy pénzt kell szerezned, hogy letehess valamit az asztalra. Vagy ha haszontalan dolgokra pazarod az idődet, akkor az anyagi javaktól eshetsz el, és még sorolhatnánk ennek a szólásnak az értelmezési lehetőségeit. Az idő rohan, nekünk pedig, kedves testvéreink, teljesítenünk kell. A listán ki kell pipálnunk a dolgokat, ezért mi is rohanunk, mert még a végén lemaradunk. De miről is maradunk le? Látjuk-e egyáltalán a célt, és hogy merre rohanunk, és miért szorgoskodunk annyira, és miért tekintjük az időt szinte ellenségnek, és miért futunk vele versenyt? Talán vannak az itt ülők közül, akik láttak egy rövid kis filmet, aminek az volt a címe, hogy egy rajzfilm, az egyperces légy. Hogyha a nagy videó megosztó portál keresőjébe beütjük ezt a címet, akkor meg is fogjuk találni. Otthon is, akinek van internetes lehetősége, érdemes megnézni, mert nagyon tanulságos kis tanmese. De röviden próbálom összefoglalni. Arról szól, hogy ez a bizonyos egyperces légy a születésének a pillanatától követhetjük az ő életét, és amikor kibújik a kis petéből, akkor egyszer csak megjelenik a feje fölött egy óriási számláló vagy óra, egy digitális óra, amely egy percre van élesítve. És mint egy Damoklesz kardja lebeg felette ebben az egy percben végig, nem tud alóla elszállni, semerre se tud elmenni. És ahogy elkezdi élni az életét, elindul a visszaszámlálás. 59, 58, és mennek lefelé a másodpercek. Meglátja ez az egyperces légy a sorstársát, aki egy óriási listát vonszolva maga után repked, de már alig bírja magát, és hát felette az óra már csak egy másodpercet mutat, el is pusztul, de a szél ezt a hosszú-hosszú listát oda sodorja ehhez a mi főszereplő legyünkhöz. És ez a légy látja, hogy ezen a listán fel van sorolva rengeteg dolog, aminek az a címe, hogy a dolgok, amiket meg kell tennem, mielőtt meghalok. És a lista alapján kezdi el élni ezt az egy percnyi kis életét. Mindazokat a dolgokat szeretné kipipálni és kipróbálni az életben, amelyek rajta szerepelnek ezen a listán. Ide-oda kapkod, persze sorban pipálja ki a dolgokat másodpercek alatt, csak közben éppen élni felejt el. A nagy lista kitöltési lázban eltelik ez az egy perc nagyon hamar. És nem is ér a lista végére, és közben az ő percnyi élete is véget ér. Vajon nem ilyen-e sokszor a mi életünk is, kedves testvéreim? Belekapunk ebbe, belekapunk abba, de igazán semmiben nem mélyülünk el. Kipróbálunk dolgokat, de közben nem tudjuk, jó-e vagy rossz, csak mivel mindenki ezt csinálja, mindenkinek rajta van a listáján, hát én sem maradhatok ki, nekem is meg kell szereznem, nekem is meg kell tennem. Kipipáljuk a listákon az elért eredményeket, mégsem tudunk igazán örülni, mert ott a következő elérendő cél, az elvárások, az idő pedig rohan. Egyáltalán elgondolkoztunk-e már azon, kedves testvéreim, hogy honnan van ez a lista? Kinek a listáját akarjuk mi teljesíteni? Mások írták ezt a listát? Korszellem írta ezt a listát? A különböző eszmei vagy filozófiai áramlatok, vagy a politika, vagy a divatok írták a listát? Más emberek? Vagy mi magunknak írtuk? Vagy tudjuk-e, hogy van olyan lista, amit az Isten írt? Kinek akarunk mi tetszeni, kedves testvéreim? Kinek a listáját akarjuk teljesíteni? Kinek akarunk megfelelni? Mások elvárásainak, magunknak, vagy pedig az élő Istennek? Érdemes elgondolkoznunk azon is, kedves testvéreim, hogy mire szánunk időt. És amire oda szánjuk a drága időnket, az valóban értékes, valóban örökké való kincs. És egyáltalán minőségi időt szánunk a számunkra fontosnak gondolt dolgokra, vagy csak annyit, amennyi jut. Az a szó, kedves testvéreim, amit itt a károli fordítás használ időként, a görögben úgy hangzik, hogy kairos. Kairos azt jelenti, hogy alkalmas idő. Valaki egyszer egy igehirdetésben úgy magyarázta ezt, hogy talán úgy tudjuk legjobban megérteni, mit jelent az alkalmas idő, hogy tudom azt, hogy otthonról 8 óra 45 perckor kell elindulnom, hogy 9 órára a templomba érkezzek. Az időre, az indulásra alkalmas idő az 8 óra 45 perc. Ha 1-2 perccel később indulok, akkor már nem érek oda időben az Isten tiszteletre. Az alkalmas idő az a 8 óra 45 perc volt. Észreveszük-e, kedves testvéreim, az életünkben az alkalmas időket? Vagy mindig csak lemaradunk, mindig csak futunk valami után, de igazából soha nem érünk oda, soha nem érünk célba. Észreveszük-e, kedves testvéreim, az Isten által rendelt alkalmas időket az életünkben? Amikor Isten alkalmas időt készít egy beszélgetésre, egy imádságra, egy vigasztaló szóra, egy mosolyra, vagy amikor éppen Isten alkalmas időt készít a pihenésre, vagy a munkára, meglátjuk-e ezeket az időket, és élünk-e ezekkel a lehetőségekkel? Meglátjuk-e, kedves testvéreim, az Isten által alkalmas időt, amit arra rendelt, hogy bűnbánatot tartsunk, vagy hogy végre megtérjünk, és odaforduljunk hozzá? Észrevesszük-e, hogy minden egyes alkalmas idő, amikor az ige hirdetést halljuk, vagy a Bibliát olvassuk, valóban arról szól, hogy ehhez igazítsuk az életünket? Meglátjuk-e ezt? Vagy pedig más dolgokat fontosabbnak ítélvén megyünk tovább, teljesítve a mások elvárásait, vagy a magunk által előállított listát, és nem vesszük észre az igazán fontos és értékes dolgokat? Egyáltalán tisztában vagyunk-e azzal, és ennek fényében hozzuk-e meg döntéseinket, hogy Istennél mindennek rendelt ideje van? Akkor törekszünk-e, kedves testvéreim, a vágyaink kielégítésére, a szükségeink betöltésére, amikor annak az Istentől rendelt ideje van? Vagy pedig mindig türelmetlenkedünk és Isten elé lépünk? Az Istentől számunkra ajándékba adott időt arra használjuk-e, kedves testvéreim, amire Isten adta? Nem csak pénzt, nem csak képességeket, szeretetet lehet pazarolni, hanem az időt is. Az időnk beosztására nézve is igaz Jézus figyelmeztetése: aki velem nincs, ellenem van, aki velem nem gyűjt, tékozol. Vegyük komolyan, kedves testvéreim, az időnk rendjére, az időnk beosztására nézve is Jézusnak ezt a figyelmeztetését. Az a kifejezés, ami itt áll ebben az igében, a felolvasott 10. versben, az idők teljessége, tulajdonképpen egy teológiai szakszó. Egy konkrét időpontra, vagy inkább azt mondanám, időszakaszra utal, mégpedig Jézus Krisztus földi életére. Ez volt az idők teljessége, amikor Isten elküldte az ő fiát ebbe a világba. Az volt az idők teljessége, a világtörténelem középpontja, és ez nem más, mint Jézus Krisztus keresztje. Ugyanis meg kell látnunk, kedves testvéreim, hogy a világ nem végtelen, nem egy körforgás, vagy a történelem nem egy spirál, ahogy a keleti filozófiák vagy vallások hirdetik, hanem a világ történelem egy szakasz, aminek van kezdőpontja, és lesz majd végpontja is, középpontjában pedig ott áll Jézus Krisztus keresztje. Sokszor pesszimistán szoktuk mondani, hogy hát a történelmet a győztesek írják, de jó, ha tisztában vagyunk azzal, hogy a világtörténelem nagy mondatát azt az élő Isten írja. És majd ő tesz a végére pontot Jézus Krisztus visszajövetelével. Az idők teljességében Isten tehát elküldte az ő fiát, aki tökéletesen teljesítette a küldetését, a megváltás művét, betöltötte a feladatát. És ezzel a gondolattal jutunk el a teljesség szavának az értelmezéséhez és értelméhez. Először is te betöltöd-e azt a feladatot, amivel Isten téged megbízott? Azt teszed-e, azt tanulod-e, ott élsz-e, azokkal töltöd-e az idődet, akikhez Isten küldött, és ami az Isten szerinti cél és terv az életedre nézve? Egyáltalán mi az, ami kitölti az idődet, mi az, ami kitölti a napjaidat? Mivel vannak tele, kedves testvéreim, a gondolataink? Mi tölti be a szívünket? Kérdésekkel vagy kétségekkel vagyunk talán tele? Esetleg bűnökkel, rendezetlen kapcsolatokkal, keserűséggel vagy gyűlölettel? Az a kérdés, hogy saját magunkkal vagyunk-e eltelve, vagy tele vagyunk mások által számunkra előírt lista teljesítési kényszerével? Talán egy másik emberrel vagyunk tele, vagy a saját vágyainkkal? Miközben mindezeket igyekszünk betölteni, kipipálni, érezzük-e mégis azt, amit sokszor elmondanak keserűséggel, hogy üresek vagyunk? Hogy hiába próbálunk itt-ott betöltekezni bizonyos dolgokkal, mégsem érezzük magunkat teljesnek, mégis szükséget látunk, és mégis üresnek érezzük magunkat. Miért nem engedjük, kedves testvéreim, hogy Isten töltsön be bennünket, és Isten valósítsa meg azt a tervet az életünkben, amit ő eltervezett felőlünk. Nem kell más tennünk, mint kidobnunk mindazt, amire ő azt mondja, hogy kár és szemét, és engednünk el, hogy Jézus töltse be az életünket, és az ő programja valósuljon meg bennünk. Ne a világ listáját teljesítsük, hanem engedjük, hogy Isten életre szóló szava és életre szólító szava bennünket is átjárjon, és a Szentírás programját valósítsuk meg az életünkben. Álljunk rá Jézus Krisztus ígéretére, amiről Pál apostol is beszél éppen ebben a fejezetben, a 23. versben. Azt mondja, hogy Jézus mindeneket betölt mindenekkel. Azaz ő tudja betölteni, kedves testvéreim, minden szükségünket. Azt is, amire mi azt gondoljuk, hogy betölthetetlen, hogy ezen már nem lehet segíteni, vagy amikor már úgy gondoljuk, hogy annyi felé kerestük a betöltekezést, hogy ezt már úgyse tudja senki és semmi betölteni, Jézus be tudja tölteni, csak az a lényeg, hogy nála keressük ezt. Isten nem csak az idő ura, ahogy látjuk ebben az igében, nála nem csak a teljesség van meg, hanem Istennél rend is van. A teremtés sem szólt másról, mint a káoszból, kozmoszt, rendezett világot alkotott a mindenható. Az ő rendező elve érvényesült, amikor hatalma szavával létrehívta az univerzumot. Jó volt hallani egy előadásban, ahol egy hívő ember tudományos dolgokról beszélt, hogy tudjuk-e azt, hogy ez az univerzum szó, ez honnan ered és mit jelent? Azt jelenti szó szerint, hogy egy kimondott mondat, latin eredetű szó, gondolom ezt nem kell mondani, egy kimondott mondat, és hogyha így vesszük, azt mondhatjuk, hogy mi egy kimondott mondatban élünk. Ki mondta ki ezt a mondatot? Hát Isten. És mi volt ez a mondat? Az, hogy legyen, és létrejött. és létrejött egy rendezett, Isten által megtervezett és Isten dicsőségét hirdető világ. Arra teremtett és arra rendelt bennünket ebben a világban, hogy őt megismerjük és az ő dicsőségére boldogságban éljünk. Amíg az Isten által megszabott rendben és rendeltetésének megfelelően használjuk a képességeinket, az anyagi javainkat, az időnket, a testünk tagjait, és még sorolhatnánk, addig áldásunkra és örömünkre vannak, és nem utolsó sorban mi is áldására vagyunk a környezetünknek. Amint azonban nem az Isten által rendelt módon élünk, mi is tönkre megyünk bele, és a környezetünket is tönkre tesszük. Nem csak a szűkebb környezetünket, a körülöttünk élő emberek életét, hanem a tágabb környezetünket, a bolygónkat is. Nézzük, láthatjuk, a hírekben újra és újra erről szólnak, hogy hogyan tesszük tönkre az Isten által rendezetnek teremtett világot. Az Isten által megalkotott teremtési rendben minden a helyén volt, minden és mindenki tudta, hol a helye. Egy valaki nem. Ő az, akiről a Biblia azt mondja, a görög szentírás, hogy diabolos, ami szó szerint azt jelenti, hogy szétdobáló, aki az embert bűnre csábítva létrehozta a nagy világ rendetlenséget. A világ renddel és rendszerrel szemben, amit Isten megalkotott, a sátán létrehozta a világ rendetlenséget. És nézzétek meg, kedves testvéreim, hogy nem csak a bűnesetnél történt ez, hanem azóta lépten nyomon a bűnre csábított ember hogyan teszi tönkre a sátán sugalmazására nem csak a saját életét, hanem a környezetét, a családját, hogyan dobálja szét a családokat a sátán, hogyan állítja feje tetejére a társadalmakat, forgatja ki a szavak jelentését, vagy teszi elfogadottá az abnormális emberi kapcsolatokat. Szemmel látható, ahogy a felforgató az Isten által teremtett rendet tönkreteszi az egyének és a közösségek szintjén egyaránt. Látható, hogy hogyan zilálja szét a szétdobáló az ember idejét, figyelmét, hogyan forgácsolja szét az ember energiáit, miközben elérhetetlen célokat vetít elé. De hogyan vonhatjuk ki magunkat, kedves testvéreim, a sátán által ránk erőltetett rendetlenség pusztító hatásai alól? Úgy, ha elkezdjük újra hozzáigazítani az életünket Isten teremtési rendjéhez. Kezdve az alapoktól, kezdve a gondolatoknak, a motivációknak, a vágyaknak a szintjén. És ezért kell olvasnunk, ezért kell hallgatnunk Isten igéjét, hogy legyen előttünk egy mérce, hogy legyen előttünk egy mérleg, ami magunkat is, és az életünkbe betörni szándékozó erőket is meg tudjuk mérni. És ne fájjon a szívünk, kedves testvéreim, hogyha Isten igéjének mérlegén valami könnyűnek találtatik. Bátran dobjuk ki az életünkből. Gondolkodásunk rendjét, az értékrendünket, az időrendünket, a kapcsolatainknak a rendszerét, de még a külső rendezettségünket is igazítsuk Isten rendjéhez, mert csak így tölthetjük be rendeltetésünket, és csak így lehet teljes és boldog az életünk. Azt látjuk, kedves testvéreim, hogy a sátán, a szétdobáló igyekezett azon, hogy tönkre tegye az Isten által teremtett rendet, és az Isten legkedvesebb teremtményét, az embert, elszakítsa az ő teremtőjétől. De olyan csodálatos, hogy Isten nem hagyta magára az embert, a sátán által rendetlenségbe döntött világot, és benne nem hagyott magunkra bennünket sem. Az ő nagy, helyreállító műve Krisztusban egybeszerkesztve valósul meg. És ez a következő gondolat, amit érdemes ebből az igéből magunkkal vinnünk. Krisztusban szerkeszt egybe mindent Isten. Azért küldte Isten az Úr Jézust, hogy ő benne, ő általa és őre áll nézve állítson helyre mindent, és hódítsa vissza magának mindazt, amit a sátán elvett tőle. De nem csak az új teremtés, hanem már a régi is
Jézusra nézve alkottatott, ezt olvassuk több helyen is a Szentírásban. A fiú annyira tökéletes, hogy az atya teremtett számára egy univerzumot. És azt látjuk más helyeken a Szentírásban, hogy az új teremtés tökéletességéhez is Jézus a minta, Jézus a prototípus. Egy dokumentumfilm segített megérteni azt, hogy mit is jelent ez, hogy Isten az ő fia számára teremtett egy világot. Egyik tudományos csatornán egy harci repülőgépnek a tervezéséről láttam egy dokumentumfilmet, ahol a tervező elmondta, hogy megalkottak egy nagyon hatékony gépágyút, az egész repülőnek a tervezése ezzel indult, meg volt a konkrét cél, hogy mit akarnak ezzel elérni. És annyira tökéletes volt ez a gépfegyver, hogy azt mondta a tervező, hogy tulajdonképpen e köré, az ágyú köré építettünk egy repülőgépet. Tulajdonképpen a repülőnek minden paraméterét, minden négyzetcentiméterét, minden repülési tulajdonságát ehhez a fegyverhez igazítottuk. Ez a kép, ez a gondolat segített megérteni azt, hogy mit is jelent az, hogy Isten Jézus Krisztusra nézve teremt, Jézus Krisztushoz igazítva állítja helyre a világ mindenséget. Jézusnak teremtett minket, kedves testvéreim, az Isten ajándékként. Ahogy egy másik helyen olvassuk a Szentírásban, az egyház, a hívők közössége Jézus menyasszonya. Vajon méltóak vagyunk-e, kedves testvéreim, mi a tökéletes vőlegényünkhöz? Aztán a másik, amit látnunk kell a fenti példa alapján, nem neki kell hozzánk igazodnia, hanem nekünk kell igazodnunk ő hozzá. Az életünket nekünk kell hozzá igazítanunk és alakítanunk, ez a boldog élet titka. Ránézve formálódik át az életünk olyanná, ami igazán teljes, amely igazán tiszta és igazán boldog lehet. Az a kérdés, kedves testvéreim, hogy mi kire nézünk, vagy mire nézünk? Mire vagyunk tekintettel, vagy kire vagyunk tekintettel? Mi az, vagy ki az, ami számunkra elérendő cél, vagy példakép, vagy követendő minta? Kire akarunk mi, vagy mire akarunk mi hasonlítani? Jó, ha tisztában vagyunk azzal, kedves testvéreim, hogy amire nézünk, egy idő után azzá leszünk. Amivel tele van a szívünk, azt szólja a szánk. Amire időt szánunk, az látszik meg rajtunk. Egy egyszerű példát, hogyha elképzelünk, hogyha eltöltünk egy órát egy illatszerboltban, nem kell semmit tennünk, hogyha kijövünk onnan, kellemes illatot fogunk magunk körül árasztani. Viszont ha bemegyünk egy füstös kocsmába, és ott töltünk el egy órát, nem kell semmit tennünk, csak ott lennünk, és ha kijövünk onnan, akkor kellemetlen szagokat fogunk árasztani magunk körül. Ha Krisztus jó illatává akarunk válni a világban, akkor engednünk kell, hogy ő töltse be az életünket, és minél több időt kell az ő jelenlétében, az ő erőterében töltenünk. Azt mondja a következőben a Szentírás, mindent egybeszerkeszt Krisztusban Isten. Mit jelent ez a minden? Sokan talán tévesen azt gondolják, hogy az Isten nagy helyreállító munkájába beletartozik az is, hogy egyszer csak majd megbocsát a sátánnak, megbocsát a bukott angyaloknak, megszünteti a kárhozatot, és az elkárhozott embereket is magához vonja a mennybe. Nem ezt jelenti, kedves testvéreim, a mindent. Hiszen Jézus Krisztus maga is, de több helyen a Szentírás is örök tűzről beszél, ami el nem alszik, örök szenvedést biztosítván a sátánnak, az ő angyalainak és az elkárhozott lelkeknek. Az a görög szó, ami itt áll, nem minden egyest jelent, hanem azt jelenti, hogy mindenféle. Hogyan kell ezt értenünk? Ahogy Jézus is az Isten országát a tengerész hálójához hasonlítja, amely mindenféle halat összefog. Így kell nekünk tekintenünk az egyházra is. Mindenféle ember lehet és jelen is van az egyházban. Vagy gondoljunk a húsvét utáni csodálatos halfogás történetére, amikor Péter és társai Jézus szavára a megfelelő oldalon vetik ki a hálót, és 153 halat fognak. Azt mondják az ige magyarázók, hogy összesen a genezáreti tóban 153 féle hal van. Nem akart ezzel Jézus mást mutatni, mint hogy a misszió sem szólhat másról, hogy mindenféle néphez, nyelvhez, törzshöz el kell juttatni az evangéliumot személyválogatás nélkül. De ez nem jelenti azt, hogy minden egyes ember, akinek hirdettetik az evangélium, igennel fog válaszolni Jézus hívó szavára. Mint ahogy Péterék se az összes halat fogták ki a genezáreti tóból, hanem mindenféle halból fogtak. Erről szól példázat, erről szól a történet. Az egyházban lesznek minden népből, nyelvből és törzsből Isten nagyobb dicsőségére. Azt kell látnunk, hogy Isten számára nincs jelentéktelen ember, vagy lehetetlen eset, még ha esetleg mi magunkat ennek is gondolnánk. Ő hív magához a vele való életközösségre, a vele való szeretetközösségre, kicsinyeket, nagyokat, gazdagokat, szegényeket, betegeket, egészségeseket, egyedülállókat, családban élőket. Ő mindenféle embert hív magához. Isten nagy, egybeszerkesztő és helyreállító munkájába téged is be akar vonni, kedves testvérem, ne gondold magad feleslegesnek. Olyan kedves volt egy történet, amit egy gyermek áhítatos könyvben olvastam, amely arról szólt, hogy a nagy tengerjáró hajón a nagy lemezeket, vas lemezeket összetartó kis csavarok beszélgettek egymással. És ebben a kis tanmesében az egyik csavar nagyon kicsinek, nagyon jelentéktelennek, nagyon gyengének érezte magát, úgy érezte, hogy a többi csavar nem is figyel rá, nem is törődik vele, és ezért azt gondolta, hogy akkor inkább kijön az ő helyéről, és elkezd valami más életet élni. És ezt megosztotta, ezt a gondolatát, bánatát a szomszédos csavarokkal, és azok próbálták minden módon lebeszélni róla. Elmondták neki, hogy igenis fontos vagy, bármennyire jelentéktelennek gondolod is magad. Hiszen ha te kimozdulsz a helyedről, akkor az a hely tartás nélkül marad, az a súly, ami most rád nehezedik, az majd ránk fog nehezedni, akkor nekünk kell majd plusz terheket hordozni, amiket már mi sem fogunk tudni, és az egész szerkezet szét fog esni, és a hajó elsüllyed. És meg tudták győzni ezt a kis társukat, hogy maradjon a helyén, mert ő is fontos ebben a hatalmas építményben, és rá is szükség van, hogy jól működjenek a dolgok. Talán ez a kis tanmese velünk is megérteti azt, hogy Isten országának rendjében nekünk is megvan a helyünk, ahhoz, hogy tudjuk, hogy hol a helyünk, viszont keresnünk kell az Isten akaratát, az Isten célját, az Isten tervét az életünkre nézve. Isten kedves testvérem, téged is helyre akar állítani, elválaszthatatlanul egybe akar szerkeszteni az élet és a boldogság forrásával, Jézus Krisztussal. Az a kérdés, hogy engeded-e neki. Mindenek Krisztusban történő egybeszerkesztésének célja Isten dicsősége. Ugyanis ezt mondja, magának szerkeszt egybe mindent. És tudjuk azt, hogy ő teremtette ezt a világot, övé minden, ő hozzá tartozik a mi életünk is. És hogy a Heidelbergi Káti első kérdés felelete ezt megfogalmazza, a mi vigasztalásunk abban van, hogy testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Így tekintünk-e magunkra, kedves testvéreim? Így tekintünk-e tagjainkra, képességeinkre, időnkre, erőnkre, szeretetünkre, pénzünkre, kapcsolatainkra, egyáltalán mindenre, amink van, hogy ezek arra adattak, hogy Isten dicsőségére éljünk velük. Nem csak azt kell látnunk, kedves testvéreim, hogy úgy egyszerűen istenéi vagyunk, hanem ő érte vagyunk. Azért teremtett Isten, hogy érte éljünk. Az életünk egyetlen igazi értelme és célja az, hogyha érte, ha neki élünk. Akkor töltjük be küldetésünket, akkor teljesedhetünk be boldogsággal és békességgel, ha Istenben megnyugodva, ránézve és neki kedvesen éljük az életünket. Ahogy ezt a nagy ókori egyházatja Augustinus is megfogalmazta, magad számára alkottál, Uram, és nyughatatlan a mi szívünk, amíg benned meg nem pihen. Adja Isten, kedves testvéreim, hogy ez mindnyájunk személyes hitvallása legyen, és ne nyugodjunk addig, amíg Jézussal betöltekezve békességre nem lelünk Istenben. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te nem hagyod, hogy a szétdobáló tönkre tegye a te teremtési rendedet, és benne tönkre tegye a mi életünket. Köszönjük neked azt, hogy az Úr Jézus Krisztusban te elküldted számunkra a megoldást, a szabadítást, hogy benne általa helyre akarsz egyen-egyenként bennünket is állítani, de nem csak az egyéneket, hanem a közösségeket, a családokat, a munkahelyeket, a gyülekezeteket, a városokat, a lakóközösségeket, a nemzeteket is helyre akarod állítani Krisztusban. Szeretnénk, mennyei Atyánk, hogyha ebben a nagy helyreállító munkában bennünket is megújítanál, helyreállítanál, és eszközként használnál arra, hogy a te dicsőségedet hirdessük, és a te országodat építsük. Azért imádkozunk, mennyei Atyánk, hogy légy segítségünkre, hogy meglássuk, mi a te terved, mi a te célod az életünkkel, hogy oda álljunk, hogy azon a helyen legyünk, ahova te állítasz, és így tudjuk betölteni azt a célt és feladatot, amit nekünk adtál. Imádkozunk azért, mennyei Atyánk, hogy így vezess bennünket tovább az élet útján. Áld meg az előttünk álló hétnek minden napját, áld meg feladatainkat, munkáinkat, tanulásunkat, add, hogy egy pillanatra se felejtsük el azt, hogy mi érted vagyunk, a te dicsőségedre lettünk teremtve, add, hogy ennek az ismeretnek a fényében hozzuk meg döntéseinket, mondjuk ki szavainkat, vigyük véghez tetteinket. Kérünk, te áld meg, mennyei Atyánk, a mi családjainkat, a mi szeretteinket, hozzuk eléd betegeinket, hogy te légy az ő gyógyítójuk, te légy az áldott orvos az ő számukra is, hozzuk eléd a gyászolókat, hogy te légy az ő vigasztalójuk. Imádkozunk gyülekezetünk, egyházunk és nemzetünk megújulásáért, hogy te adj ébredést a te szent lelked által, és valóban a te ígéreted szerint szerkesz egybe magadnak bennünket az Úr Jézus Krisztus által, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Légy bátor és erős, és kezdj hozzá. Semmit ne félj és ne rettegj, mert az Úristen, az én Istenem veled lészen, téged el nem hagy, tőled el sem távozik, míg elvégzed az Úr háza szolgálatának minden művét. Amen.